A következő műsor megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
Millió róma él szerte Európában, meg sincs saját országuk, vagy egy kisemmizett, jogok nélküli és üldözött népnek tekintik őket, akik törődésre és védelemre szorulnak, vagy pedig egy gyanús és veszélyes népségnek, akik csak bajt okoznak. Mind a két nézőpont egyféleképpen látja őket, vagy csak rossznak, vagy csak jónak. Nick Thorpe vagyok, 29 éve élek Magyarországon. Újságíróként mindig a sokféleséget keresem. Országról országra, faluról városra. Ezekben a filmekben arra vagyok kíváncsi, ami a roma kultúrából megmarad, és hogy milyen kihívásokkal kell megküzdeniük, nap mint nap. Ez az én utazásom a cigányok világában, egy gadzsó Románisztánban. Kinek van joga megmondani, ki cigány és ki nem? Talán csak a romáknak, maguknak. Ez a film az identitásról szól. Hogyan alakul és hogyan lehet megvédeni? Meg lehet-e változtatni a számozásunkat? Döntés kérdése vajon, hogy ki tartja magát cigánynak? Lehetnék én cigány? Vagy egy cigány elvegyülhet-e a többségi társadalomban? És egyáltalán számít-e a mai világban, hogy minek születtünk?
Fire has a really important cultural significance for Romani people. Gypsy people lived by fires, they cooked by fires, they gathered around fires, they were the social gathering space. But the thing that I love most about blacksmithing is it brings all of those elements together. So you've got fire from the forge, you've got the wind which blows the forge. You've got the earth from the actual material, you're getting it straight out of the earth, and you use water to cool it. So that's what's magical about it for me, is it's all four elements actually kind of coming together. To do something creative.
Jake Bowers, roma származású újságíró és kovács. Hastingsben lakik, dél-kelet Angliában. A két mesterség remekül kiegészíti egymást. Kemény acélból míves tárgyakat készít, és új identitást kovácsol a cigányok ősi hagyományából.
When you're relaxed, you've got to be completely in the moment. If not, you burn everything. Spend weeks making something, and if you're not completely concentrating on what you're doing, it will burn. Blacksmithing, as it is at the moment in the Gypsy community, is a dead art. Our original name in this country is tinker. It comes from that sound, tinker. And the closest most of us get nowadays to metal is filling up trailers like that outside full of scrap metal. So what I'm doing at the moment is I'm just fire welding some pieces of metal together. And this is the original welding, before there was electric welding or gas welding or anything like that. Smiths, they would get bits of old iron and they would put them together to make other things stronger. For me, it's at its most impressive when you have to get something which is really hard and unforgiving like steel and turning it into something soft and something fluid. And it's that kind of paradox. Iron has something which is at the heart of Romani culture. Our word for health, sastipet, means to be like iron. There are two good things you can wish a gypsy. One is good luck, and the other one is good health. And good health literally means to be as strong as steel. So it's there. It's kind of written right into our culture. When I was in Romania 2 weeks ago, where people were digging up an old road to see if there were scraps of steel that they could find to weigh in so that they could buy beans to feed their children. They were living in grinding medieval poverty. I say they because they have had a different history to us. When I say us, I mean the English Romani people. We were people who were never enslaved. We were never forcibly settled by communists. We always retained an independence and a self-reliance. So when I meet them, there's one big physical difference, which is that I'm blonde and blue-eyed and they're dark. So there's an immediate suspicion. But what I see them as my cousins. And they are people who are closely related, if not absolutely related.
And how do they see you? Do they believe that you're a gypsy too?
Well, I think when I first turn up and I start speaking Romani with them, they're so thrown that they don't understand what it is that they're dealing with. But when after you have a chat and you say, well, you know, my ancestors probably split from your ancestors 600-700 years ago, and we went to the other end of Europe, but we still share much of the same culture and much of the same language, then it doesn't take long before you actually become one of the community. And you're treated as one of the community, welcomed into people's homes. So there's a historical gulf that needs to be bridged, but that takes about 5 minutes.
Romanistan, the gypsy land, the gypsy nation, what does that mean for you? What is Romanistan?
I think this is a little piece of Romanistan. Yeah, Romanistan is not so much a state, it's a state of mind. It is your personal territory, your private space, even if you're living in a world where you have no territory. So when I was living on the road, Romanistan was where I stopped that night. Romanistan is inside my home. It's the space between me and my children and my family. Also, it's a gift. I mean, we have things about our culture which I think European societies can learn a lot from. That kind of self-reliance, the importance of family, the importance of language, music and culture, and retaining it no matter what. The flexibility of moving if you need to. That nomadic mindset, which is actually everybody's human heritage, because all humans were nomadic at one point. But adapting it and putting it in different situations is something I think all humans need to learn from. I think the greatest tragedy in the world would be if all Romanis were taken or chose to go to one place. I don't think it'd actually be a particularly nice country, I have to say, because I think after 1,000 years on living on the margins, we're to some extent we're used to that social niche, and we play vital roles in the societies that we're in. One of the greatest things that we have as English gypsies, who look like the majority population, is our invisibility. We can live anywhere, pass anywhere, and gently as we get to know people, we let people know who we are. But it's also a curse, because if you are invisible, then you are always forgotten and you are always ignored. So the people that I know who are chief executives of councils, who are politicians, who are lawyers, who are footballers, they never come out with their identity. And so the stigma remains and it continues. I've always been very open about who I am. So I just think you should be.
Az identitás kérdése Franciaországban is legalább annyira fontos, mint Angliában. De amikor mindenki beszáll a táncba, már nem számít, ki cigány és ki nem. A zenéjük viszont annál fontosabb. Minden év júniusában a dél-franciaországi Saint Marie de la Merben összegyűlnek a cigányok. Ez egyben egy búcsú és egy buli. Franciaországban mintegy 500 000 gens de voyage, azaz utazó ember él. Sokan még mindig vándorolnak, akár az angol cigányok. Mások házban laknak, és csak nyáron vannak úton.
Alors tous les ans, avec les miens, ma famille, nous venons au Sainte-Marie de la Mer pour honorer Sarah. Et venir prier Sarah, lui demander toujours son aide, son secours, pour qu'on soit bien, qu'on gagne la santé, qu'on... Voilà, nous aider à guérir les malades. Et en même temps, c'est un moment émouvant, car de partout, tous les Rajas de la Terre. Et j'ai écrit beaucoup, beaucoup de livres sur mes origines et sur nos coutumes. Parce que je suis petit-fils d'un des derniers grands chefs de France. Et vu le rang d'où je descendais chez nous, j'ai reçu une culture plus riche. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup de fils du vent autrefois, déjà à l'époque celtique. Moi, mon père était tzigane et il venait de Hollande. Du côté de ma maman, ils étaient gitans espagnols. Et ils ont fui l'Espagne à une époque, quand ça a été les guerres en Espagne. Ils sont venus se réfugier en France. Et ils ont fait comme beaucoup, 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 beaucoup de gens du voyage gitans, appelés gitans, parce qu'aujourd'hui, on dit gens du voyage un peu pour tout le monde, hein. Mais on devrait dire plutôt gitans. Et ils sont venus, comme beaucoup de cette époque-là, trouver refuge dans les grandes forêts, Mancelles, au-dessus de la Loire. Donc j'ai été initié à des choses assez importantes, ce qui m'a permis par la suite donc de pouvoir être écrivain et d'avoir un certain rang dans la société. Si tu mets trois roulottes devant toi, il y en a une où elle sera grande ouverte, avec une chaise devant, avec plein de choses, avec des corbées, comme on dit, des corbas, pour l'osier. Et là, c'est l'accueil, voilà. Alors, tu seras toujours très bien accueilli. Il y aura toujours une chaise pour celui qui arrive. Ça, c'est l'accueil, c'est la gentillesse, c'est l'ouverture chez nous, toujours. Et puis, à côté, il y aura une deuxième roulotte. Il n'y aura que la moitié de la porte d'ouverte. C'est parce que tu rentres dans l'intimité. Là, c'est déjà plus sérieux. Tu ne fais pas que de t'asseoir, boire un coup ou rayer quelque chose. Hein. Bon, là, chouchou craven. Hein, voilà. Non, non, non. Là, tu vas apprendre des choses. Et puis, il y a la troisième roulotte. Là, la porte est fermée.
Toujours.
C'est le secret des gitans.
Ahhoz, hogy a roma ki tudják vívni a tiszteletet, valamit fel kell mutatniuk, amit mások megcsodálnak. Ez lehet a zenéjük, vagy akár a mély vallásos hituk.
Première histoire que j'ai vécue, au début que j'étais prêtre, je suis allé visiter un grand terrain, un bidonville, vraiment, sur la ville de Bordeaux. Et je suis venu, c'était l'hiver, il faisait froid, j'avais un gros manteau, voilà. Et je ne connaissais pas les personnes qui venaient. Et je viens, et j'avais cette croix sur moi. Et je vois les cabanes et les roulottes et les gens très pauvres qui sont là. Et je vois des gros rats qui courent sous les caravanes. J'étais très impressionné. C'était le début de ma vie avec eux. Je vois une femme qui ne me connaissait pas. Elle sort de sa caravane, la vieille caravane, une cabane. Elle sort vers moi, elle ne dit rien. Elle vient jusqu'à moi, elle prend la croix dans sa main, cette croix-là, il y a 30 ans. Elle s'approche, elle baise la croix, elle repose la croix sur ma poitrine et elle me dit « Nous sommes le peuple de la croix de Dieu ». Et elle est retournée, elle est repartie, elle n'a rien dit d'autre. Et moi, je suis resté là. Pour moi, c'est l'expression d'un regard que j'essaye de porter sur ce peuple qui est un regard sacré. Voilà. C'est un peuple qui porte un mystère de souffrance. C'est un peuple qui porte un mystère d'exclusion. Alors, c'est vrai que c'est un peuple difficile. Tous les jours, et je peux vous dire ici, toutes les nuits, c'est difficile, très difficile. Mais ce peuple, pour moi, il porte un mystère qui est plus important que tout le reste. Et c'est vrai qu'ici, au Sainte-Marie-de-la-Mer, nous sommes dans le pays des grands espaces, nous sommes dans le pays du grand vent, nous sommes dans le pays des chevaux, et tout cela, ça touche profondément les gens du voyage. Et c'est aussi toute l'ambiance méridionale, toute l'ambiance des peuples des pays du soleil. Et ils ont besoin de ces manifestations très extérieures, très, très dynamiques. Et nous avons là une opposition depuis des siècles. Depuis très 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 longtemps, nous avons un arriéré très lourd à porter, un héritage très difficile. Pendant tous les siècles passés, En France et dans tous les pays d'Europe, nous connaissons des lois qui ont été faites contre les gitans. Nous avons des actes de discrimination et des interdits très nombreux. Et puis, je vais dire le plus grave et le plus récent, enfin, c'est bien sûr pendant la Grande Guerre 39-45, ce peuple tzigane, comme le peuple juif, on a voulu l'éliminer. Notre premier devoir, c'est de reconnaître cette histoire que nous portons. Et dont notre peuple des sédentaires de l'Europe est responsable. Et nous devons être très humbles et très patients avec ce peuple difficile, mais qui est très blessé, et qui est blessé pour beaucoup par l'exclusion qu'il a toujours vécue et qu'il continue de vivre.
Visszatérve Angliába, David Morley-val, a fél cigány költővel találkoztam.
Don't slip, Nick.
David a Warwicki Egyetem kreatív írás tanszéken professzor. Talán a nyugat-európai cigányoknak több idejük marad elmélkedésre, mint kelet-európai rokonaiknak, hiszen ők nem a túlélésért küzdenek. Írásaiban David azt a határvonalat keresi, ami a cigány és nem cigány világ között valamint saját magában húzódik.
I am both a gypsy and a poet, and it's like, if you like, two sides of my own mind are talking to each other and trying to work out ways for survival, work out ways forward within language, and also ways of trying to understand the natural world. Try to make a form that feels relaxed as human speech, and like the dialogue in a play. We don't really realize you're watching two people on the stage. Anyway, fiction. Fiction was the electricity and rates. It paid for your shoes. Fiction took the bus to the store, was allowed by family law to shoplift. Fiction told the old story every night. Fiction was poor but dishonest. Fiction gave birth before a grate, placed my placenta on the sizzling clinkers. See, I didn't used to believe that, but now I'm just going with that. That's actually all true. I was born in front of a fire and my placenta was placed onto the hearth to burn. In Roma culture, it's considered to be a bad idea and bad manners to talk about your family to outsiders and talk about your culture to other people. And in fact, when I published this book, my family weren't entirely happy with what I'd done, but they've forgiven me since. But it was a slight transgression, but it had to be done. It was asking to be done. But I was very sceptical in my early days about all the stuff to do with my Romani background, and I questioned it very hard.
Did you reject it?
No, I didn't reject it. I questioned it really, really toughly. And there were aspects of it which were just so exotic to my adolescent perceptions that I pushed them away. I think one of the reasons I became a scientist is because I felt the irrational part of what I was experiencing. And then discovered, after working in science for a few years, that too was an irrational world. As irrational as that from which I'd fled, which was a world of tea leaves and tarot cards and seances and all sorts of kind of gypsying. Now, when I say I tested this, my sister and I both tested the legitimacy of our background, and we were both surprised. And surprised very deeply, actually, to find out that everything that we thought was possibly fictional was true. Not only true, but there was photographic evidence. So my mum was right all along. I fought, as I've said, with my identity for many years until it kind of reared up and grabbed me when I was about 39 years old in the shape of these books. I had no wish to go down that road, but now I am on that road. One of the things, one of the trends that I've noticed amongst kind of young, I say I'm not that young, but younger Roma, partly Roma writers, whereas some writers and storytellers before us often, in a way, revelled in how hard it was to be Roma, how hard it was to carry that identity. I think we're kind of at a point now where we're not bothered. We're not ashamed of that, and we don't actually feel the wound of victimhood too closely. Or if we do feel it, we try to translate it into something that's really surprising and interesting and colourful and energetic that will win people over and make them question their own sense of making trouble for us. That's not to say that we're turning ourselves into entertainers or anything like that, but there's something of that in it, that way of making an even better story, but maybe allow, like, the gadget to integrate into our culture, as well as the other way around.
I thought it would be a suitable medium on which to write. So I wrote 80 haiku.
If you look at the evolution of human beings and how DNA has moved from Africa, in our brief history, human beings are, without doubt, nomads. And being settled is a pretty unusual state for us.
Certainly for me.
So you're all Roma.
We are
all Roma, and we should stop denying it. We're all travellers. We're not hunter-gatherers. We're hunter-gatherers and we're travellers. That's why I said imaginatively you can be in several places simultaneously. I think it's a perfectly natural way to think.
Ishok London bon dan alum ish cigan tarsulotta, e penet dorobot probalnok, omit dan irt. Fontos a cime, a mi széles országunk.
Why do you call it, what do you mean out by our big land?
I mean, it means the world, really. The world belongs to us, not just gypsies, but I think to everyone. But I guess in the context of the play, our big land is the world. It belongs to us. We're not tied down anywhere. This is our land, and we can roam it. I mean, there's good and bad in every community, you know, and you'll get that in the traveller community and the non-traveller community. I mean, we like to show it as it is. I mean, so there will be some. There will be the good people and there are bad people. There are some thieves and there are some people who pay their taxes and there are some people who not, you know, just like in any culture. And we don't shy away from showing the bad side or the dark side. You know, we're not about just showing the good parts of us, really. I mean, I'm proud to be Romani, but I think there's a lot we can learn from the outside community. I think there's a lot that the outside community can learn from us, really. There's lots we can teach each other if we would allow it. I think it's very important. I think it's very important for us to be proud of who we are and to say, look at our culture, look how rich it is, look what we've got to give, because a lot of Romanis wouldn't know, you know, because they just think it's just normal to be who we are kind of thing, and they don't realise how rich it is. And I think so, setting up the Romani Theatre Company was to show Romani people as well, you know, how rich our culture is, how rich our history is. Time's moving on. I think we do need to open up, we do need to show more, and, you know, I want to do that. I think the play is about that. It is about the loss of culture, and it's deeper than that, really. I think it is about the Romani community. It is set in the Romani community, but it's about all of us, really. We lose touch with our culture. We lose touch with ourselves. We lose touch with the earth. We lose touch with life itself, really. I mean, I think we culture is too cheap for us, I think. I think we need to value it much more. I'm very respectful in my community, so I'll only reveal stuff that I think should be revealed. I mean, in our work, I think very carefully before I do stuff around language and about the culture. And if I think I'm giving maybe too much away, that because the older people are very, because they feel that they've had so much taken away from them, they feel that if you reveal something, then the non-travellers will actually just take it away from you. But there are some Roma, I think, in certain parts of Eastern Europe, they look on maybe the British Roma as being not as Roma as they are. I think it has a lot to do with skin colour, because over there they tend to be, in Eastern Europe, their skin tends to be darker than it is in Europe, and I think a lot they go by that, you know. Even in Britain, if you're fair, there's much more kudos, if you like, if you're dark, you know, and because I guess it's ancestral again. But I mean, I feel a connection with the Roma of Eastern Europe, yeah, absolutely.
Bukarest 5. kerülete Ferencvári. Az ipari forradalom idején itt építették a város első gyárait. A városnegyed még ma is őrzi ezt az ipari hangulatot. Manapság a kerületnek rossz hírét kelti az itt tapasztalható szegénység, prostitúció és a kábítószer. A szociális munkások a tűcsere program révén próbálják megváltoztatni az itteniek életét.
Ferencvári is a neighborhood which is not that bad as the people want to believe.
It has a bad reputation.
Reputation, yes, which is not it's not okay. But you can see, it's not that dirty anymore. It's clean. The people are nice here. Of course, there are a lot of social problems here: a high rate of unemployment, a high rate of poverty, and all these people are visible. But you can find them also in other neighborhoods. Not that visible, but you can find them there also.
For you as a Roma, what does it mean for you to be
I'm not
Roma? You're not Roma?
No.
I'm sorry.
I'm joking. I'm Roma.
You are Roma.
Yeah. But don't look at the skin. Sometimes it's not a good enough reason to be Roma. But sometimes it doesn't matter if you are Roma or not. If you live in poverty, so you are Roma.
To what extent, Marianne, are the Roma lost in a sense of their own victimhood, and does that hold them back, prevent them stepping beyond always being victims?
Roma is other people. Sometimes, because of the living conditions, are adopting this kind of surviving strategies, especially the victim, so-called victim. In a way, they are victims. In a way, they are victims, and sometimes the society is not able to see them as victims and only blame them for the situation they have. Sometimes when the children are in the middle, the voice of the society is even worse. They are pointed out as being Roma and being unable to make a change, but at the same time, when you are fighting, when you are to survive, yes, and sometimes when you don't have anything to eat or a shelter, it is very hard to think about making strategic changes in your life.
Are you worried that you might reinforce those negative stereotypes?
In the beginning, I tried to address the issue of Roma sex workers or Roma drug users. I tried to address this issue to the Roma leaders, to the Roma NGOs, and in fact, it took many years to make them aware about the situation. And most of the time they were saying that, Marianne, it's wrong what you are doing. We have already too many problems. If you're going to start talking about this, nothing will change and it will become worse because you're going to put another reason for stigma. In a way, I don't care if it will be something worse for the whole community. As long as individuals will have access to proper medical care, will have access to shelter, food, and I hope education. I'm not proud of being Roma.
You're not proud?
No.
Why not?
Because there are too many Roma in the same situation, and as long there are Roma feeling guilty or bad because of their ethnicity, all the Roma should feel the same. So I'm not proud, and I'll not be proud as long other people not be proud of being Roma. Otherwise, I'll be ridiculous.
Európa szerte sok roma próbálja meghatározni az identitását. Köztük roma diákok Magyarországon, a Pécsi Egyetem romológia szakán. Itt roma kultúrát, hagyományt és nyelveket lehet tanulni.
Igen,
a szüleim is úgy neveltek, meg mi beszéljük is, beszéltük is, most már nem annyira a beás nyelvet, szóval én egyszer csak beleszülettem a kultúrába, a hagyományba, a nyelvbe.
Hát ez nekem nem kérdés. Én ugyanúgy, mint a Judit, ebbe születtem, tehát innentől kezdve, tehát nekem ez nem döntés, hanem ez tudott, tehát ez bennem van, én tudom, hogy cigány vagyok.
Nálam ez egy döntés volt, és...
És emlékszel, mikor volt ez a
tét? Eldöntöttem, hogy ide felvételizek. Az én családom, az én édesapám az, aki teljes mértékben cigány családból származik, és ő viszont úgy döntött, hogy nem akar velük szorosabb kapcsolatot, mert alkoholisták voltak a szülei, ez mindegy lényegtelen, de hogy ő valamilyen szinten gyökértelennek gondolta magát. De úgy egyébként teljesen, mint hogyha többségiek lennénk, vagy nem is tudom. Tehát, hogy ez így nem volt... megmondva, hogy ilyen vagy olyan, hanem úgy éltünk, mint bárki más. És aztán, amikor az egyetemi tanulmányaimat itt kezdtem el Pécset, akkor én úgy döntöttem, hogy én ezt a családba teljesen vissza akarom hozni.
Te egyáltalán cigány vagy?
Nem, én nem vagyok cigány származású.
És a következő kérdés, hogy miért vagyok itt?
Hát én úgy kerültem ide a romológia tanszékre, hogy hát én már egészen kicsi korom óta foglalkozom Magyarországnak népdalaival és népzenével táncoltam, és szándékosan mondtam most Magyarországot, ugyanis Magyarország tánc és zene kultúrájába beletartozik a cigányságnak zene és tánc kultúrája is, ami most így elsőre ilyen, meg sokadikra ilyen klisének tűnik, ezt az emberek úgy cigánysággal kapcsolatban mindig felhozzák, de én ebben öltem fel, és ez hozzám tartozott. Az identitásról nyilván azóta gondolkodom még többet, hogy már itt vagyok, és ezt nekem nagyon érdekes megtapasztalni itt többségi társadalomból származó és egy erős magyarság identitással rendelkező emberként, hogy emberek, akik körülöttem élnek, és ugyanúgy magyarok, de hogy van még valami plusz, és hogy azt ők hogyan tudják azzal feldolgozni, hogyan építik az bele az identitásukba.
Nekem eddig semmi hátrányom nem származott belőle, sőt, inkább pozitív diszkriminációért eddig a tanulmányaim során. Mert ez, hogy ez a többségi társadalomnak ez úgymond negatív lehet, hogy mert én a származásomból kovácsolok előnyt, de azért viszont kellhet, hogy egy roma gyerek nem biztos, hogy megkapja otthon azokat a feltételeket, amit egy többségi megkaphat, például a szülőknek az iskolai végzettsége, tehát én velem a szüleim nem tudtak leülni tanulni, tehát nekem szükségem volt egy mentori rendszerre, ilyenek.
Tehát miközben egy viszonylag jól szituált család számára teljesen természetes, hogyha bármilyen madárról szó van, akkor fogja a növényhatározó, állathatározót, és megnézi, hogy hol él, mit csinál. Addig egy szegény családból származó gyermek lehet, hogy ismer minden madarat, de az nem biztos, hogy ezek az ismeretek a könyvből szerzett ismeretekkel kiegészülnek. És azt is tudjuk, hogy az oktatás igényli ezt a fajta ismeretet, tehát azt a praktikus tudást, amivel például rendelkezik egy szegény családból és döntően cigány családból származó gyermek, azt sajnos a közoktatás kevésbé használja.
És talán a nők, a lányok előre lépnek, mert van egy talán sok családban, lehet így mondani, hogy a nők átvitték a vezető szerepe.
nagyobb a túlélési ösztönük, vagy a változáshoz való alkalmazkodási képességük, és ezért a lányok, vagy a fiatal nők azok, akik lépnek, és a közösségi munkában, amit ezekben a falvakban végzünk, ott is mindig azt tapasztaljuk, hogy a nők az elsők, akik bármibe hajlandók részt venni, és majd utána ők meggyőzik a férfiakat. Hát rosszabb lett szerintem a férfiak helyzete és a szerepe is a családban. Tehát miután megszűntek ezek a nagy vállalatok és óriási munkaerőt felszívó gyárak, mondjuk a szocializmus idején, attól a férfiak nem találják a helyüket most. Ez főleg ezekben a kis településeken nagyon sokszor megy el ez a szenvedélybetegség irányába a részükről, akár a kriminalitás irányába is, nem feltétlen jellemző azért.
Azért, ha belegondolunk, hogy a cigány családainkban, én, akikhez én járok ki, és akiket én ismerek cigány családokat, azoknál azért még mindig a férfi fogja az utolsó mondatot elmondani egy beszélgetés során, és még mindig azért a férfi szerepe az fontos a családokban.
Géza, a cigány férfi válságban van.
Cigányok, vagyis ugye egy másabb szerintem a férfi szerepe a rumungró családoknál és az olasz cigány családoknál is. Szerintem az olasz cigány családoknál van az, ahol a legjobban megmaradt ez a, úgymond a férfi szerepe, tehát hogy ő hordja a kalapot. Tehát ott a nő a recesszív, ugye a férfi pedig a domináns, tehát hogyha itt szétnézünk az utcán, tehát a férfi megy elől és a háta mögött a nők.
Még mindig?
Még mindig, és például a olasz cigány családoknál, tehát amit én látok, tehát ott még a nő dolgozni sem mehet el. Tehát a nőnek az a dolga, hogy a gyereket nevelje, a férfinek pedig a család fenntartása. Tehát ott még ezek a szerepek megvannak.
Eleinte a lányokat nagyon nehéz volt a családból elhozni, vagy elhívni, tanulni. És attól kezdve, hogy elkezdtek tanulni, és egyre följebb jutottak, és egyetemre jártak, egyszer csak azt vettük észre, hogy nagyon nehezen találnak párt maguknak. Nyilván ennek az az oka, hogy egy tanult lány az már az otthoni közösségben idősebb is, tanultabb is, kicsit a Zimmer-Riemer, hogy talán már okosabb is, mint a férjelölt, és nem szívesen veszik őt feleségül, de ő se szívesen megy feleségül egy nála kevésbé tanult fiúhoz, és azt érezzük időnként, hogyha nem találnak mondjuk egy szakkollégiumi csoportba, vagy egy hasonló közegben maguknak párt, akkor nagyon nehezen fogadja őket be a többségi társadalom. A bőrük barna, ő mégis a család szemébe cigánylány marad, akármennyire tanult is.
Bizonyos programok az egyetemre jutást támogatják, attól még más programok a szakképzés felé is terelhetik a fiatalokat. Ezeknek nem kell kizárniuk egymást, hanem párhuzamosan kellene, hogy zajlódjanak. Nyilván ennek alapja kellene, hogy legyen egy erős minőségi közoktatás, amihez minden egyes gyermek, aki belép a 7. életévébe, hozzáfér. És utána olyan minőségű szakképzés és szakoktatás, amihez szintén mindenki hozzáférhet.
Én azt gondolom, hogy az kevésbé hát pozitív, hogyha azt gondoljuk, hogy fel kell emelni a cigányokat, és akkor majd milyen hüde nagyon jó lesz az ő helyzetük, hanem olyan társadalmi környezetet kell teremteni, ahol önmaga is érzi, hogy akkor fog boldogulni, akkor fog előre jutni, hogyha a pozitív példákat látja, és megadjuk neki azt a hátteret, amiben önmaga is ki tud teljesedni, úgy, hogy egyébként meg tud cigánynak maradni.
Én alap problémának tartom, hogy ahogy körülnézek jelenleg Magyarországon, nem csak kortársaim között, hanem úgy, hogy az emberek között olyan semmi identitása nincs már az embereknek, sem nemzeti, sem más semmi, és hogyan tudná akkor egy ország még a nemzetiségeit egészségesen kezelni, egészségesen velük együtt dolgozni, élni, hogyha az egész országon belül nincs egy normális valamilyen identitás.
Legnagyobb jó akarattal is a romáknak csak kis töredéke fog egyetemre jutni. Horváth Kristóf, másik nevén színész Bob, egy rövidebb és elérhetőbb utat talált, hogyan buzdítsa a fiatalokat köztük a cigányokat arra, minél bátrabban fejezik ki magukat.
Biztos nagyon haragudnának, ha azt mondaná, ha hallanák, hogy szegény gyerek. Még amikor dolgoztam Békásmegyen, akkor amikor arról volt szó, hogy ez egy hátrányos helyzetűeknek fenntartott hely, és kiderült, akkor ők nagyon föl voltak háborúzva, hogy mi nem vagyunk hátrányos helyzetűek, meg miért lennénk azok. Hát nehéz megmondani. Tulajdonképpen ez egy képességfejlesztő foglalkozás, ahol a színház, meg a slam poetry, a költészet, az előadó művészet eszközeit használom fel arra, hogy hát hogy az eszköztárukat kiszélesíteni, meg ezeket az eszközöket így, hogy jól használják, a verbális képességeiket, vágjon az eszük, gyorsan asszociáljanak, ne lehessen őket lenyomni egy párbeszédben, lássák át az összefüggéseket, tudjanak koncentrálni, képesek legyenek kihozni magukból a maximumot. Képességfejlesztés. Slam poetry, hogy költészet, de hogy a slam, mint odavágás, nagyotmondás, megmondás, ahol így ki lehetett adni egy kicsit, hogy bizonyos dolgokról ez a véleményed, vagy az a véleményed. Ez szerintem ez a demokrácia, meg a szólásszabadságnak a megtestesülése egyébként. A slamről én azt mondom, hogy ez egy mozgalom, hogyha neked van valami bajod, és szeretnéd elmondani, akkor kapsz 3 perc figyelmet mindenkitől, meg 3 perc tiszteletet, hogy elmondhasd, hogy mi a véleményed.
Úgy hallom, én a magyar nyelv az nagyon illik hozzá.
Hát...
Sokkal
szép. Igen, nagyon szívesen meghallgatnám egy külföldi fülével, hogy hogy hangzik a magyar nyelv. Mert közben azt gondolom, hogy valószínűleg minden nép azt mondja, hogy a mi nyelvünk az csodálatos, és biztosan minden nyelvnek is, vagy minden népnek csodálatos a nyelve. Hát én is úgy gondolom, hogy itt elképesztő ritmikák. Tehát, hogyha csak a zeneiségét nézem, akkor a tényleg a sok BT, BTK különleges lüktetés miatt nagyon könnyen lehet jambós, troheus, daktilus, a pörgetések, a vakromák a romok alatt, kitapogatom a rokonokat, a vakárom, ez csupa végül is költészeti dolog, szóval igen, nagyon-nagyon alkalmas a magyar nyelv erre.
Nem csak a magyar nyelvhez illik, úgy hallom, hanem a cigány zenéhez, a ritmusa.
Hát igen, én ezt nem tudom. Nem tudom, hogy hogy van ez ilyen, és nem tudom, a cigányokban meglévő zeneiség, nem tudom, ez már olyan közhelyes, vagy... De a szövegnek mindenféleképpen van egy zenéje, egy lüktetése, hogy hogyha megérez az ember, hogy megtartom a hosszú magánhangzókat, és rövidnek tartom a rövideket, meg milyen értelmi hangsúlyokat használok, akkor ennek az egésznek mindig van egy titititititititá, szóval ezt le lehet venni, és a beszédnek a matematikáját, a zene matematikájával összeegyeztetni, az megint egy nagyon izgalmas kísérlet. És a, például hát nekünk van ez a kísérletünk tulajdonképpen, hogy a cigányoknál van a szájbőgőzés, hogy ebből hogy lehet mondjuk mondókákat csinálni. És akkor ebből lett az, hogy a szavadat adod, de hogy bedobod a magadét, a szavadat adod, de hogy bedobod a magadét, küzdjél magadét, ne fossál. Szóval hogy ez megint csak a magyar nyelv leleményessége, egy meglévő ritmus dalam, de mert például beatboxokat is lehetne így csinálni, hogy például az, hogy fekete bikapata kopog a pepita patika köveken, topog a petike kötete kopog a toplistán, fekete bikapata kopog a pepita patika köveken, vagy hogy büdi van a budiban, ben van a pistike, büdi van a budiban, ben van. Egy csomó ilyen hülyes, Abu Dhabiban a budi, de büdi, Abu Dhabiban a budi, de büdi, katatónak, tatologató, katatónak, tatologató, kiakad, bekattantak, tatologató, kiakad, bekattantak. A végtelenségig tudom ám nyomni, Nick. De például, na ez is egy érdekes, hogy katatónak, tatologató, katatónak, tatologató, katatónak, tatologató, ez 3-ban van. Ha pedig azt mondom, hogy kiakad, bekattantak, tatologató, kiakad, bekattantak, tatologató, ez meg 4-ben van. Ezek megint izgalmas dolgok, feltérképezendő dolgok, hogy megint csak a zenematek, meg a szövegmatekot tudom említeni, hogy általában a zenék négynegyedben vannak, és az MC-k is mindig négynegyedben beszélnek, holott van egy csomó páratlan ritmus. Balkániak sokat használnak, 5-öt, 7-et, 9-et. És ez akkor megint nagyon izgi, hogy hogyan lehet ezt belevenni a szövegedbe, mondjuk. Gyönge fuvallat a tóbazilál, fények, gyöngysora lebben, sóhajomárva madár pihe száll, s elpihen édes öletben, tárt kebelemben, az például hétben van. Na, ez szerintem mind izgalom. Ami persze az ember nem érti, de mégiscsak van ott valami furcsa zökkenés, egy kis páratlanság, ami megragadhatja a figyelmet. Ez nyilván mind csak eszköz arra, hogy amit mondani akarsz, azt minél igényesebben, szebben, jobban át tud venni.
Kicseregetem a szennyest, a lefelekkel, kicsem a jegyedet, az egyes. Fogd már fel sírva, hogy kitűnő a cél. Csak így érheted el azt, hogy közepesen él. Éhezéssel tartanak butaságba téged, akkor lesz emberben üled, amikor ezt megérted. Ha választanod kell, hogy olvasás vagy evés, választ az olvasást, és megszűnik az éhezés. Ha most választanod kell, hogy olvasás vagy evés, választ az olvasás, és megszűnik az éhezés.
Társadalmi problémákra tudom a megoldást, okoz minden embernek 100 pozitív csalódást.
Társadalmi problémákra tudjuk a megoldást, okoz minden embernek 100 pozitív csalódást.
Te neveled fel a gyerekednek, teszed majd a pont, a kék, a szabad a szíve, az lesz a fejtve körülött, teszed a végét. Rádnéz fel, te tanított ki, de ne megy belőle ostobát. Attól függ az élete, hogy te neki majd mutat tovább.
Te neveled fel a gyerekednek,
Neked személyesen a fejlőbb szívának lenni. Ez egy, hogy hívják azt a cirkusban, amikor van a drót.
Igen, a kötéltánc.
Igen, ez egy kötéltánc neked, vagy ez egy szélesen?
Jó kérdés, Nick. Hát azért sokat változott. Nem is tudom most, hát nyilván azért ez most már 35 éves tapasztalat, hogy félig cigány vagyok, félig meg nem. És biztos minden teljesen másképp látnék, hogyha ez nem lenne. Szóval nem cserélném már el, hogyha választhatnék, hogy így vagy úgy, nem, akkor mindenféleképpen ezt felszállom, mert csodás dolgokhoz jutottam hozzá. De olyan is volt, hogy lecigányoztak, aztán utána meg a cigányok mondták azt, hogy én gágyó vagyok, másnap, aztán engem rúgtak ki az iskolából, mert nem rúgtak ki, csak nem mertem ki a focibajnokságra, mert hogy én csináltam a balhét. Holott én megvédtem a cigányoktól az osztálytársamat, de aztán mondja, na, érted. Szóval, meg hogy állandóan ebben lenni. Akkor én valószínűleg, ha nagyon akartam volna, akkor talán eltagadhattam volna a cigányságomat. Szóval élhetnék úgy is, hogy semmit, de nem tudtam, mert mindig utána jött a színházban, a filmben, a művészetekben, és egy idő után egyszerűen elkezdtem felelősséget vállalni ezért, és akkor aztán ez megint nagyon kényes, mert én most mondjuk például cigány gyerekekkel foglalkozom, meg minden szövegemben elhangzik valamilyen módon a cigányság. Holott nyilván én már most már nem vagyok annyira érintve a cigányság problémája által. Engem már nem igen cigányoznak le. Legutoljára, amikor lecigányoztak egyébként, egy ilyen szexuális ragadozó, akik be narkóztatja a lányokat, egy amerikai csávó volt, és elkaptuk az utcán, és képzeld el, és akkor ő nagyon meg volt jedve, hogy hívjuk rá a rendőrséget, és ő kezdett el engem angolul, you fucking gypsy, how many kids you have, 10? That's why I was so happy. Mert úgy éreztem, hogy mintha hájjal kenegetnének, hogy igen, én egy cigány vagyok, és el vagy kapva, baby. És semmiféle rossz érzésem nincsen, én nem érzem magamat kisebb, alacsonyabb rendűnek azért, mert ezért, és a saját nyelveden tudok veled ordibálva vitatkozni arról, hogy most kihívjuk rád a rendőröket. Ez volt az utolsó alkalom, hogy lecél előtte, meg nem is tudom, hogy mikor, nyilván nem is járok már olyan körökben. De hogy tehát azt akarom csak mondani, hogy ha akarom, akkor nem kellene foglalkozni ezzel a problémával. Ellenben sokszor megkaptam azt mondjuk cigányoktól, hogy miért szólok bele. Hogy véleményem van, miért én ízélek, amikor nem tudok róla semmit megmutatni. De egy idő után ezt elengedtem. Egy másfél-két éve ezzel már nem foglalkozom. Én most már biztos vagyok benne, hogy én ezekkel a gyerekekkel foglalkozni fogok, mert ez nekem kitölti az életemet, aztán, hogy ki minek tart, meg hova gondol, az egyáltalán nem érdekel. Azt akarom, hogy ők ne érezzék magukat hátrányban, hanem pont, hogy kovácsoljanak előnyt belőle.
Sajnálom, hogy pont most lett szar a kép,
mikor Leszi végre hazatér. A kanapét meg a tévét most azonnal basszat szana szét, halú-balú világ itt a tények, itt tényleg a lét a tét. Egy hazán van annak az égboltja fekete. Nyomora végtelen, ötletek nincsenek, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg, határtalan átéléssel önmagamnak keltelek. Egy hazám van, de nincsen házam. Hazámban otthonom még meg nem találtam. A hivatal se tudja, és ciki, hogy csak titkon, de mégiscsak itthon érzem magam itthon. Félig ős magyar vagyok, félig meg cigány. Brácsás a nagyapám és tábornok a bácsikám. Nálad nem butább, csak egy kicsit lelkesebb, könnyebben sírok, mert könnyen elkeseredek, de ha azt mondod nekem, hogy cigány zenéj, én odakuporodok, mert igen, enyém ez az élet öröm. Én ezt örökölöm, és átélheted, csak fizesd a köröm. Én futni fogok előtt, de maradok mögötted, ha addig biztattalak, hogy a rendőr tényleg leköpted. Én magyar vagyok. Több száz éves nemes. Méreckednél velem. Ebben hidd el, nem érdemes. Elpattam bennem a szitja parítja, ha magyarságát valaki a szemét veszítja, viszont nem szeretem, ha a dolgaimat piszkálják. Mikor történelmi jelképeket lóbálnak a fejük felett, hozzájuk kúrnék egy dísztárcsát, hogy nem teszed le rögtön, mert a kezedet eltörröm. Csavard ki a kezéből és cseréld ki másra. Egy akármilyen hétköznapi használati tárgy, aztán érdekli nála, hogy beindulja a nyála, hogyha arra gondol, hogy ez most földrom halálba. Szóval azt mondom nektek, hogy stop hisztik, kuss! Én fél cigány vagyok, hadd legyen ő narcisztikus, de neki azt mondom, hogy skinhead testvér, tessék itt egy pár lesz. Hallod, ahogy a dopperek, dobnál le a bomberet, delad mutatvány lesz. Örülj, hogy van hajad, csináltass egy frizurát, tarts meg egy túlmadarat, a többiből vegyél magadnak új ruhát. Ha tisztára cserélnéd a bakancsodat, tapadnának a gázsuk, mint a parancsolat. Mit van, búzak van, a bomber van, ember a bombázónak, paloka kell, nem pedig egy bunker. És ha jobbról balról úgy érzik, hogy már eleget gyalázták, akkor most tisztelettel visszakérném a turult, az ászlót, a kokárdát. Hagyjuk meg békén végre őket, koptassuk meg a gyalázatot, nem légfrissíthetnénk fel végre ezt a szájba asszott halálszagot. Aztán nyíljunk el, és tanuljuk halálszagot.